Magzatukat, újszülöttüket elvesztett szülők részére indul most specifikusan egy ilyen gyászfeldolgozó csoport, és nagy szeretettel köszöntjük Demeter Tímeát, aki orvos, gyászfeldolgozó terápiás csoport vezető. Isten hozta, jó reggelt!
Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm a meghívást és a bizalmat!
Hát az nem is kérdés, hogy szükség van ilyen csoportok létrehozására, de vajon elég-e a gyászt akkor elkezdeni feldolgozni, amikor az ember részt vesz egy ilyen ülésen?
Természetesen jobb volna a gyászszal, ez, hogy jobb volna, ez most egy kicsit erős lett, de jobb volna a gyászszal máskor is foglalkozni. Sajnos a mai társadalom, a mai kultúra az olyan lett, hogy ezektől a témáktól elzárkózunk, ugye tabu lett. Hogyha valaki gyászol, azt sok esetben még el is kerülik az emberek. Nem rossz indulatból, csak egyszerűen nem tudják, hogy mit is tudjanak egy gyászolónak mondani, mit is kezdjenek a másik ember fájdalmával. Annyira nem vagyunk már hozzászokva, gyerekeket nem viszünk el a nagyszülők temetésére például, nem beszélünk róla, hogy mikor minket is érint ez a probléma, ott vagyunk, nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Ugye az élethez hozzátartozik az elmúlás is, és ezt is lehet kedvesen, empatikusan, szeretettel ezzel is túljuszni ezen a folyamaton. És sokszor a hozzátartozók is ott vannak a gyászoló mellett, a nagy fájdalma mellett, és nem tudnak mit kezdeni vele.
Nagyon fontos, hogy egy megértő, bátorító csoportba tudjuk elmondani a fájdalmainkat, legyen szó ugye egy baba elvesztéséről, vagy bármely más fájdalomról, amely az életünkbe beköszönt, és hát valljuk be, hogy az élet nem egy rózsaszín álom, tehát hogy ez mindenkinek, vagy mindenki életében ugye adódhatnak ilyen nehezebb szituációk, helyzetek, hogy miben tud segíteni egy ilyen csoport? Mi ennek a csoportnak a megtartó ereje?
Általában az ilyen, ezek önsegítő csoportok, tehát gyakorlatilag az én szerepem, illetve ketten vezetjük, Jánosi Dalma, ő szupervízió alatt lévő családterapeuta. Tehát ketten vezetjük ezt a csoportot, mi gyakorlatilag csak ott vagyunk megtartani ezt a csoportot, mert mivel a többi résztvevő is hasonló problémával küzd, hasonló dolgon megy keresztül, az ő tapasztalatuk, az ő odafigyelésük, megtartó erejük sokkal, sokkal fontosabb és sokkal erősebb, mint a csoportvezetőnek.
Tehát gyakorlatilag egymástól tanulják meg a résztvevők, hogy hogyan lehet egy ilyen szituációt kezelni, igen, vagy túlélni, vagy megmaradni, igen, benne, vagy egyáltalán megélni, mert mi attól rettegünk, hogy meg kell élni, igen, a veszteségérzést.
Nagyon fontos egy gyászfeldolgozásban megélni, benne lenni a gyászban. Ugye nagyon hajlamosak vagyunk, vagy gyógyszerekkel eltompítani, vagy munkába menekülni, vagy feladatokba, tehát mindig ösztönzik az embert, hogy keresél magadnak elfoglaltságot. Nem, pontosan ez a lényege, hogy megélni a gyász. Most jelenleg is jár hozzám egyéni terápiára egy gyerekét, egy kis babáját elvesztett anyuka, mert ugye anyuka, hogy ő most megengedte magának ezt, hogy benne legyen ebben a gyászban, betegszabadságon van, és én ezt bátorítom is, hogy ő most tud ezzel foglalkozni, tehát nem seperi el ezt.
Én olyan sokszor hallom, nem csak ebben az esetben, hanem úgy általában, hogy ne sírj. Ne sírj. Úgy ne sírjunk, tehát hogy most figyelj, ne panaszkodj, ne sírj, minden rendben lesz, vagy majd megoldódik, számtalanszor megtörtént, menj tovább, akár a nőgyógyászok is ugye mondják, hogy hát persze, hát elvesztesz egy babát, de majd a harmadik után kivizsgáljuk, hogy valóban van-e ennek szervi oka, vagy csak így kellett legyen, ami persze igaz, csak hogy közben meg azt gondolom, hogy pont azt erősíti bennünk, hogy nem szabad gyengének lenni, nem szabad sírni, nem szabad szomorúnak lenni, pedig még egyszer mondom, az életünk velejárója.
Igen, és ez pont arra vezethető vissza, hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni, és pufogtatnak ilyen üres frázisokat, ami egy gyászolónak nagyon fájdalmas lehet. Tehát pont nem engedjük meg neki, hogy ezzel a fájdalmával legyen, és akkor jobbik esetben egyedül gyászol, rosszabbik esetben ő is próbálja elnyomni magát, mert ugye ezek a társadalmi elvárások, és akkor próbál megfelelni, itt valószínűleg úgy a jó, hogyha én elnyomom ezt, pedig ez előbb-utóbb sajnos visszajön, hanem mentális szinten, akkor testi szinten. Tehát sokszor ugye ezek a fel nem dolgozott traumák, mert ugye ezt traumának is nevezhetjük, ezek valamilyen szinten visszaköszönnek a jövőben.
Tegyük fel, hogy ott tudunk lenni a gyászoló mellett. Meddig mehet el, vagy meddig biztonságos mélyre menni egy gyászban például? Ezt honnan tudjuk, hogy onnan még vissza lehet jönni a mélységből, a legaljáról?
A gyász az nem egy betegség. Tehát az egy természetes folyamat, és ennek nincsenek szabályai. Régebb megvoltak ugye pszichológusok, terapeuták, ezeket a bizonyos gyász folyamatai, haragdű, stb. Tehát ezek a szakaszok nem így történnek. Ugyanazon a napon, minden szakaszon keresztül is mehetünk, és van, amikor már teljesen jól érezzük magunkat, mit tudom én, egy fél év múlva, és akkor beüt valami emlék, beüt valami, és akkor megint úgy érezzük, hogy ugyanúgy oda visszaestünk, de nem, tehát ez egy olyan mindegy egy tornádó, tehát össze-vissza dobigál, kell hagyni, és az nincs olyan, hogy olyan mélyre megyünk, hogy onnan nem tudunk visszajönni. Tehát van komplikált gyász valóban, de mindig van ezekre lehetőség, hogy szakemberhez forduljunk.
Azt is tudjuk, hogy ez egy csoport, amely 10 alkalommal fog találkozni, és ezt azért tartom fontosnak, mert én valahogy úgy érzem, hogy ez az a téma, amelyet nem lehet egy-két terápiás alkalommal kibeszélni, megoldani, feldolgozni. Tehát valószínűleg szükség van arra a csoportos tevékenységre hosszabb távon, amiben az ember úgy fel tud oldódni, és meg tud bízni. És ide szerettem volna kitérni a bizalomra, hogy ez szerintem nagyon fontos tud lenni, hogy a csoport az zárt körként működjön, és nyilván orvosként nem is kell mondanunk a titoktartást. Tehát, hogy valahogy az ember meg tudjon nyugodni abban, hogy amit ott elmond, az ott is marad bizalommal.
Igen, ez meg is beszéljük első alkalommal, tehát általában az első egy vagy két alkalom nyitott, az azt jelenti, hogy a résztvevő eljön, eldönti, hogy tudja ezt folytatni, tud kapcsolódni a többiekhez, vagy valami ok miatt nem, és akkor van joga kilépni, bármikor van joga természetesen kilépni, de első-második alkalom után zárt lesz, ez azt jelenti, hogy új tagok már nem jönnek be, pont azért, mert kialakul egy ilyen intimitás, egy ilyen barátiasabb hangulat, és akkor pont a titoktartás, tehát ilyen intim dolgokat osztunk meg végül is az életünkről, mert ugye ilyenkor nem csak a babákról beszélünk, hanem van ennek egy pici önismereti része is, és pont ezért ez így 10 alkalmas, mert ugye meg fel vannak dolgozva, tehát minden egyes ülésnek van egy tematikája, hogy miről lesz szó, miről beszélünk, és nagyon-nagyon szép részei vannak, és ahogy mondom, ez a 10 alkalom ugye 2 hetente van, ez körülbelül olyan 4-5 hónapról van szó, tehát ez egy olyan hosszú periódus, amikor már így szép lassan a dolgok oldódnak fel.
Mert ugye mondják, hogy általában egy év a gyásznak az az időszaka, amiben úgy intenzíven zajlik, tehát egy év után már elkezd felszabadulni az egyén, vagy egy kicsit levegőhöz jutni. Ez igaz egyébként?
Hát ez elméleti szinten igen, de na is, ha nekem másfél éves az a gyászom, attól az még normális. Tehát attól az még normális.
És én azt is tapasztaltam, hogy a nők és a férfiak másképpen dolgozzák fel a veszteségeket, legalábbis az én környezetemben, bármiről is legyen szó. Mi talán nők egy picit nyitottabbak vagyunk, nem azt gondolom, hogy a férfiak nem élik meg legalább annyira mélyen ezt, de nem beszélnek róla. Igen. És ha jól értem, akkor itt családok is mehetnek, nem? Igen. Tehát, hogy férfeleség, anya-apa is ott tud lenni egy ilyen megbeszélésen.
Pontosan. Tehát volt olyan terápián, egyéni terápián, hogy az anyukát kérdeztem, hogy na és akkor az apuka hogy viszonyul? Hát nem beszél róla, de megkérdezted? Hát nekem ez eszembe se jutott. Tehát ott volt az anyuka mellett támogatót, de ő nem beszélt róla, és akkor úgy meglepődtek az anyukák, hogy hát hogy kérdezze vissza? Hát mondom, kérdezd meg, mert ő tudja, hogy az apuka is szenved. Hát de mindig csak az anyukáról beszélünk, tehát az apukának is ott van az szenvedés.
Főleg a hát hogy mondjam, nem az új generációs férfiak, akiknek még annak idején azt mondták, hogy a fiúk nem sírnak, nem mutatnak semmiféle gyengeséget, stb. Ők, nekik milyen lehetőség maradt akkor arra, hogy a gyászt feldolgozzon?
Igen, hát a düh, ugye, nagyon sokszor. Sokszor ugye esetleg alkoholhoz is fordulhatnak, illetve a depresszió. Tehát sokszor ebben menekülnek, igen, meg a munkába. Tehát nekik más eszközeik vannak, de pont ezért a társadalmi sztereotípiák, tehát ezt nyomjuk rájuk, hogy ők nem. Pedig nem jó volna. Mm-hmm. Pedig jó volna nekik is, igen.
Meg arra is kíváncsi vagyok, hogy mihez vezet az, hogyha ezeket a lelki sérüléseket nem sikerül feldolgozni.
Tehát ahogy az előbb említettem, idővel ugye ezek rakódnak. Jön egy következő vesztesség. A vesztesség az nem feltétlenül gyász, lehet egy válás, lehet egy munkahelyről való elbocsájtás, lehet elköltözés, ugye nagyon sokan vannak, akik külföldre mennek, és ezt nem könnyű feldolgozni, mert ez vesztesség. A vesztesség az nem csak a rossz dolgok iránt érzett szomorúság, hanem vesztesség az, amikor valami jót is ott kell hagyjunk, amit esetleg mi szerettünk volna befejezni, de azt is egy vesztességként éljük meg, és akkor ez egy úgynevezett illegális gyász. Hát te hogy gyászolod azt, hogy te egy jó dolgot most befejeztél, mert te akartad. De nem, tehát ezek, hogyha nem dolgozzuk fel, idővel összegyűlnek, és hogy az előbb is említettem, ezek nem csak mentálisan jöhetnek elő idővel, hanem testi tünetekben is. Nagyon sok, ezt mint orvos tapasztaltam, volt olyan páciensem, aki egy nagyon intenzív gyász után, egy év, másfél év után cukorbeteg lett, és ezt több embertől hallottam, de ez csak egy példa.
Még mielőtt azért a vendégünket elengedjük, hadd mondjuk el azt is, hogy milyen formában lehet jelentkezni. Tehát, hogyha valaki most úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, akkor hol találhatja meg önöket, és milyen formában venti fel a kapcsolatot?
Tehát a Facebookon hirdettük meg ezt a csoportot, ott két e-mail címet is leírtunk, az enyémet, hogy esetleg be tudom mondani.
Teljesen rendben.
Doktor, tehát dr.demeter.timea@gmail.com, illetve a Dalmának most nem tudom kívülről. Esetleg telefonszámot is mondhatok, az enyémet 074-00-39-849.
Látott szép példákat arra, hogy ezek a szülők, gondolom nem az első csoport, igen, amelyet vezet, szépen feldolgozták ezt az időszakot, és tovább léptek?
Igen.
Hogy maradjunk, igen, akkor egy pozitív
üzenettel. Tehát hallottam, nem nálunk történt, de hallottam olyan eset, hogy volt olyan, hogy terhes maradt az anyuka pont a csoport ideje alatt, és akkor ezt nem tudta, hogy ezt a hírt, ezt az örömhírt beviheti-e a csoportba, mert ez esetleg akár bántó lehet, fájdalmas a többi tagnak, de aztán úgy beszélték meg a csoportvezetővel, hogy ez egy örömhír, aminek egészen biztos a többiek örvendenek, és akkor ez jó volt bevinni a csoportba.
Fú, ez is mennyire érzékeny téma, igen, hogy az ember a saját örömeiről hogyan, igen, beszéljen, vagy egyáltalán hogyan álljon azokhoz, amikor tudja, hogy olyan közegben van, ahol, igen, nem tudnak, igen, hasonló örömökről beszámolni a társak. Mennyire nem tudunk viselkedni? Ez igaz?
Igen, ez igaz, igen, sajnos érzem? Pont úgy, hogy sokszor a gyászt, a fájdalmat nem illik megosztani, van úgy, hogy az örömet, a sikert sem tudjuk megosztani, mert nem olyan a környezet, aki ezt tátkarokkal fogadja.
Vagy talán pont az a baj, hogy viselkedünk, és lehet, igen, hogy egy kicsit több teret kellene engedni a belső folyamatoknak.